perctől és 2 óra 50 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
11 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Elrendelte az első csapásokat iráni célpontok ellen Donald Trump amerikai elnök, néhány órával azután, hogy megtorlást ígért egy amerikai Apache harci helikopter lelövése miatt. Az amerikai hadsereg iráni légvédelmi létesítményeket támadott, miután Washington szerint egy iráni drón talált el a Hormuzi szoros térségében járőröző helikoptert. Teherán tagadja a felelősségét, az Egyesült Államok szerint azonban a támadásra válaszolni kellett. Újabb olajársoktól tart az iráni háború és a Hormuzi szoros elhúzódó lezárása miatt a világ legnagyobb vegyipari vállalatának számító BASF vezérigazgatója. Marcus Kemis azt mondta, a globális olajtartalékok fokozatosan apadnak, és ha a szoros nem nyílik meg hamarosan, az év második felében ismét jelentős áremelkedés következhet be, nem csak a kőolaj, de a finomított termékek piacán is. Emelkednek a biztonsági üzemanyag tartalékok értékesítési és nagykereskedelmi árai egy miniszteri rendelet szerint. A Portfólió gazdasági portál arra hívta fel a figyelmet, a gazdasági és energetikai miniszter rendeletével a kormány a piaci folyamatokhoz szeretné igazítani az árakat, így mérsékelve a stratégiai tartalékok későbbi visszapótlásából származó pénzügyi veszteségeket. Májusban a várt emelkedés helyett 1,8%-ra mérséklődött az infláció éves összevetésben, áprilishoz képest nem változtak az árak, elemzők ennél magasabb adatra számítottak. Az élelmiszerek ára egy év alatt 2,1%-kal csökkent. Benyújtotta a kormány az Európai Uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló javaslatot tegnap este. A 110 oldalas csomag szigorítja a vagyonnyilatkozatokra és ellenőrzésükre vonatkozó szabályokat, bővíti az integritás hatóság hatásköreit, rendelkezik a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok megszüntetéséről, módosítja a büntetőeljárásról szóló törvényt a korrupciós bűncselekmények kapcsán. A jogállam rombolás eszközének nevezte a szuverenitásvédelmi hivatalt a szervezet megszüntetéséről szóló parlamenti vitában a kormányfő. Magyar Péter napirendelőtti felszólalásában úgy fogalmazott, visszaadják a szuverenitás szó valódi jelentését, mert az előző kormány idején azt a hatalom a saját nemzete elleni eszközként használta. A Fidesz a parlamenti vitában ismét azt követelt, hogy a kormány hagyjon fel a szuverenitásvédelmi intézményrendszer leépítésével. Jövő héten fizetésképtelenné válhat a főváros, de Karácsony Gergelynek nincs kétsége afelől, hogy van politikai szándék arra, hogy ez ne következzen be. A Magyar Államkincstártól 60 nap haladékot kapott Budapest a szolidaritási hozzájárulás befizetésére, de ez a haladék a jövő héten lejár. A főpolgármester szerint jelenlegi tudásuk alapján nincs döntés arról, hogy a haladékot meghosszabbítanák. Idén 690 millió forint támogatást oszthat szét a katasztrófavédelem a Magyarországon működő önkéntes tűzoltó egyesületek között, közölt az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. Az önállóan beavatkozó egyesületek 138 millió forint állami támogatáshoz juthatnak, 552 millió forintra pedig a hivatásos tűzoltóságokkal együttműködő egyesületek pályázhattak. Az Európai Unió újabb, immár 21. szankciós csomagot készít elő Oroszországgal szemben. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke elmondta, az intézkedések az orosz gazdaságot, az energiaszektort, a pénzügyi rendszert és a kriptovaluta piacot is érintenék. Emellett a szankciókat kijátszani próbáló orosz árnyékflottát veszik célba az intézkedések, illetve belépési tilalmat rendelnének el az ukrán fronton harcoló orosz katonákkal szemben. Az ukrán elnök szerint a háború akkor ér el forduló pontot, amikor az orosz társadalom felismeri, hogy a konfliktus nem távoli esemény. Volodymyr Zelenszky a Brit The Guardiannek arról beszélt, az ukrán dróncsapások célja, hogy az orosz lakosság is közvetlenül érzékelje a háború következményeit. Ukrajnai látogatásra hívna a brit uralkodót az ukrán elnök, Volodymyr Zelenszkyt a Windsori kastélyban fogadta harmadik Károly király. Lengyelországnak részt kell venni az Ukrajnáról és a térség jövőjéről folytatandó tárgyalásokon, ellenkező esetben nem lesznek tekintettel semmilyen megállapodásra, jelentette ki a lengyel kormányfő. Donald Tusk arra reagált, vasárnap Londonban csúcs találkozót rendeztek Nagy-Britannia, Franciaország és Németország vezetői az ukrán elnök részvételével. A Kreml elfogadhatatlannak tartja azokat a feltételeket, amelyeket az európai országok támasztanak Oroszországgal szemben, ahhoz, hogy közvetítői erőfeszítésekbe kezdjenek a konfliktus rendezésért, jelentette ki az orosz elnök sajtótitkára. Dmitrij Peszkov arról is beszélt, jelenleg szünetel az Egyesült Államok közvetítői szerepvállalása. Végül az időjárásról. Erőteljessé válik a gomoly felhőképződés, sokfelé lehet zápor, zivatar, akár heves vihar is, 30 fok körül alakul a csúcshőmérséklet, híreinket hallották.
Reklám.
A Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium kórusa újra Egerben, az érseki palota díszudvarán. Június 14-én vasárnap 16 órakor a Fenyő Miklós Tasnádi István Novai Gábor által komponált Made in Hungária című nagy sikerű musicalt adja elő a 100 fős kórus. A belépés ingyenes. Minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők.
Múzeumok éjszakája a Bazilikában, az Érseki Palotában és Bélapátfalván. Június 20-án szombaton a Múzeumok éjszakáján 17 órakor koncerttel egybekötött tárlatvezetéssel látogatható a Bélapátfalvi Ciszterci apátság. Az érseki palota és pincerendszer felfedezésére 17 és 22 óra között óránként indulnak csoportok. Az Egri Bazilikában este 8 órakor orgona koncerttel és tárlatvezetéssel várják az érdeklődőket. A programok előzetes regisztrációhoz kötöttek. Időpontfoglalás személyesen az érseki palota látogatóközpontban, vagy telefonon a 36-os körzet 517-356-os telefonszámon. Múzeumok éjszakája, az éjszaka, amikor minden életre kell.
Június 19-e és 21-e között Bükki Művészeti Napok Barokk Fesztivál Egerben és Bélapátfalván. Az idei év mottója Énekek éneke. A háromnapos rendezvényen fellép többek között a Cantus Agriensis énekegyüttes, a Tercina régi zene együttes és Györgyi Anna színművész, a Budapesti Kamaraopera énekes és hangszeres művészei, a Szavária Barokk Zenekar, Balog Eszter és Neubauer Lóránt énekművészek, valamint az Egri Szimfonikus Zenekar. A részletes program megtalálható a www.bükkibarokkfesztivál.hu címen. Merüljünk el együtt a régmúlt korok hangulatában. Bükki Művészeti Napok Barokk Fesztivál június 19-e és 21-e között Egerben és Bélapátfalván.
Reklámot hallottak.
A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
Évezredek asztalánál. Gasztronómiai magazin műsor.
Dicsőtessék, ha Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszöntöm gasztronómiai műsorunk minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál az adás felelős szerkesztőjét, Farkas Erzsébetet hallják. Ha tehetik, töltsék velünk együtt a most következő közel fél órát. Csontos László újságírót, írót szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió gasztronómiai műsorában. A közelmúltban, egészen pontosan 2023-ban Hőseink az étlapon címmel megjelent az ön könyve. Mi is adta az apropóját ennek a könyvnek?
Apropóját az adta, hogy én eredetileg két diplomás történész vagyok, és ugye történészek azok egy olyan emberek, hogy általában mindenhez értnek, de általában van egy-egy kedvenc korszakuk. Az én kedvenc korszakom a magyar történelmnek a legszebb, vagy egyik legszebb korszaka, ugye a reformkor és a szabadsághoz, a betetőzése. Na most, és akkor így jött a történetnek, hogy hogy lesz ebből könyv. Egyszer szerettem volna erről írni, de már annyi könyvet írtak erre a korszakról, hogy valami újat ki kellett találni. Na, és így jött az ötlet, hogy a emberek kit szeretnek a legjobban. Hát akiről még ételt is elneveznek, vagy italt elneveznek, hogy legyen ugye, hogy a dübari mártás, vagy legyen a Napóleon konyak, hogy az is legismertebbeket mondjam, hogy a Stroganoffot bélszintügye, tehát olyanokról nevezik el, akit szeretnek, hiszen nem lehet azt mondani, hogy a franciák ne szeretnék Napóleont, hiszen mai napig a franciák nagy része büszke rá, ugye nálunk is van ugye a Kossuthról, vagy egy-két híres emberről ugye ebbe a korszakból étel, és akkor utána néztem, és kiderült, hogy nem csak Kossuthról, vagy Eszterházyról neveztek el ételt, hanem nagyon sok mindenki máshol, csak kiment a köztudatból, és akkor jött nekem az az ötletem, hogy én előkeresem ezeket, felhajtom, feldolgozom, és újra elérhetővé teszem a receptektől kezdve a készítését a séf tanácsaival, kicsit megújítva az egészet, hogy visszahozzuk a magyar gasztronómiába a 19. század ételeit.
Na de hogyan? Hogyan járt utána, és hogyan gyűjtötte össze az érdekességeket? Gondolom, ennek is megvan a története.
Igen, mindennek megvan a története, nem is volt egyszerű. A történész fele volt az egyszerű, mert mondtam, hogy történész vagyok, tehát azt mondjuk, hogy az ugye saját kútfőből meg tudtam oldani, nyilván ezt azt el kellett olvasni, például a Veselényi szerepel benne, és akkor Veselényinek a naplóját, amikor Széchenyivel Párizsban járt, meg Londonban járt, ugye, és akkor ugye főurak voltak, ez nekik egy cirka 3-4 éves kirándulás volt, és addig ott éltek, és ezt nagyon színesen leírta a Veselényi, és akkor ugye ebből tudom például, hogy Széchenyi tulajdonképpen ennek a hatására tanult meg rendesen magyarul, hiszen Széchenyi anyanyelve német volt, és akkor ugye megtanult magyarul, közben sok minden történt velük, és ilyeneket olvastam, és ezek fel vannak dolgozva ebbe a könyvben, ez a történelmi része, tehát az is tele van izgalmakkal, és 12 szemét választottam, hiszen az órának is 12 órája van, ugye a napnak azért vannak benne 12-en, hiszen lehetnének 15-en is, vagy lehetnének 80, de 12, mert ugye hogy az óra jár, és akkor minden órára egy hírességet választottam, és így vannak meg, hogy a Andrássytól a Veselényi körbe vannak 12-en.
Soroljuk fel: Andrássy Gyula, Batthyány Lajos, Bem József, Damjanics János, Deák Ferenc, Eszterházy Pál Antal, Görgei Artúr, Jókai Mór, Kossuth Lajos, Petőfi Sándor, Széchenyi István és Veselényi Miklós nevéhez kapcsolódó ételeket gyűjtött össze. Nem is egyet-kettőt, gondolom.
Igen, van, akiről tízet is, mert hogy a Kossuth Lajosról tízet sikerült. Petőfiről is van több, meg sok mindenki más, és különleges dolgok is kiderültek, például, hogy Kossuth Lajosnak a kedvence a citromos kolbász volt.
Ezt honnan sikerült kideríteni?
Hát onnan, hogy elkezdtem Kossuth Lajost olyan mélységben olvasni, amiben le volt írva, hogy ő ment Pozsonyba a fogadóba, és akkor vitte magával a citromos kolbász, ma azt szerette. A Rolla elnevezett süteményt pedig ott csinálták a Vasláv fogadóban, vagy az a pozsonyi kiflinek egyébként egy utánzata, vagy nem leszármazottja, amit csináltak neki, ugye, mert hogy édeszájú volt a Kossuth, és akkor annyira szerette a házigazda, hogy a Kossuth kedvéért kitalált egy Kossuthról elnevezett étel.
Ez lett a későbbi Kossuth kifli, amit
igen,
mi már
igen,
így ismerünk.
Ez a Kossuth kifli.
Javaslom, hogy mondjunk legalább egy példát, mert a kedves hallgatókat az érdekességek érdeklik. Kezdjük akkor Andrássy Gyulával.
Hát ugye ő az akasztott gróf, ugye, akit ugye miután leverték a szabadságharcot, ő pont Isztambulban volt, hiszen éppen ott tárgyalt az angolokkal, és akkor ugye emigrációban ment, ő volt az emigráció feje Párizsban, és akkor ott élt, nagyon sok érdekesség származik ebbe a korból, ugye, hogy a akasztott grófból hogy lesz 67-es miniszterelnök, ez is megérne egy misét, benne is van a könyvben egyébként, ez is természetesen, de Andrássy szeretett enni, és róla a tiszteletére egy gulyást neveztek el, és ez azért érdekesség az Andrássy gulyás, mivel később a tarcali ötcsillagos Andrássy hotelnek a séfjével jöttem össze, és a nomen est omen, a Andrássy a névadójuk, és akkor ugye Andrássy gulyás lett az egyik, amit megcsinált. Mindig ez volt a veszőparipám, hogy mikor megszereztem a recepteket, a többségét egyébként én szereztem meg, volt, amit a séfnek sikerült, mert még nekem sem, de tehát a lényeg az volt, hogy mindig az volt a veszőparipám, hogy megújíthatja, hiszen csináljunk valami modern, de az Andrássy gulyás az Andrássy gulyás lenne. Tehát valaki megkóstolja, akkor az ne egy össze-vissza valami legyen, hanem a felesen ismeri az Andrássy gulyás, csak esetleg modern fűszereket tesz bele, új konyha technológiával csinálja, de akkor is az legyen az íze, mint az eredeti Andrássy gulyásnak.
Na de mitől Andrássy gulyás az Andrássy gulyás?
Hát a hústól, meg a fűszerektől. De aki erre kíváncsi, az vegye meg a könyvet, olvassa el, és akkor rá fog jönni, hogy mitől Andrássy gulyás, és mitől nem egy átlagos sima gulyás az Andrássy gulyás. Kossuth az egyik kedvenc politikusom, és muszáj belevenni. Tehát Kossuth Lajosnál tudni kell, hogy nagyon szerette a magyar nép, sokkal jobban, mint ma szereti. Ugye Miskolc első díszpolgára egyébként Kossuth Lajos, itt emelték az első egész alakos szobrát, ugye, ami az Erzsébet téren található. Tehát Miskolc nagy kossuthista ellenzéki város volt, nemzeti érzelmű város volt mindig. És Kossuth Lajos, ugye, miután emigrációba élt, ugye ő akkor is járta a világot, ő volt a magyarok lelki vezére, és az Egyesült Államokba is elment, hiszen ott támogatást szeretett volna, hogy még pénzt gyűjteni, hogy a magyar emigrációt támogassák, fegyvert vásárolnak, hiszen még nem mondott le arra a gondolatra, hogy újra kezdik a szabadságharcot. Kossuth Lajos annyira nagy személyiség volt egyébként, Amerikában is annyira tisztelték, hogy nem ám, hogy kiment és fizetett nézőket vittek oda, hogy meghallgassák, hanem az emberek azért fizettek belépőjegyet, hogy meghallgathassák Kossuth Lajost. Azért nem mindegy a kettő, és mikor elért az egyik városba, Baltimore-ba, ott például annyira tisztelték, ott is már nem ismerték, de annyira tisztelték, mint a szabadság egyik nagy hőse ellátogott hozzájuk személyesen, hogy egyik amerikai semmi magyar vonatkozása nem volt, egy amerikai cukrász készített egy tortát, amit Kossuth Kéknek, tehát Kossuth tortának nevezett el. És ez is természetesen fel van benne sorolva, de minden sajnos ugye nem lehetett megcsinálni, hiszen akkor ez egy több részes kötet lenne, de a történet az benne van a kötetben.
Batthyány Lajossal kapcsolatosan milyen?
Hát Batthyány
történetből
kiderül, kevesen tudják, hogy fiatalon félárva lett, mert az apja meghalt fiatalon, a anyjával nem a legjobb volt a kapcsolata, és egyébként Batthyányit Bécsben nevelték, ezt tudni, Pozsonyban született, ami akkor német város volt, magyar kisebbséggel. Bécsben nevelkedett, és ez azért érdekes, mert németül nevelték, tehát Batthyánynak az anyanyelve német volt. És ki gondolná, egy első magyar miniszterelnök, vagány huszártiszt, akinek német az anyanyelve. És ez egész addig ment, hogy Zágrában, ugye a szomszéd főváros, most akkor ugye az is Magyarországhoz tartozott, Zágrában lett huszártiszt, ugye ez egy nyalka huszártiszt, nagyon jó megjelenésű volt a Batthyány, azt tudni kell róla, mert ugye most mit látnak egy szakállas embert, középkorú embert, egy nagyon jó megjelenésű fiatal huszártiszt volt Batthyány, és akkor ott egyszer csak megszállta az ihlet, és akkor saját huszárjaitól, akik magyarok voltak a döntő többség, megtanult magyarul. És utána egészen annyira megtanult magyarul, hogy a diétám, amire megvilágosodott, és elkezdte érdekelni a politika, mert addig egy világfi volt, és akkor hazament, leszerelt, mint a birtokot csinált, hogy megmutassa, hogy Magyarország egyik legjobb birtokát, mint az Eszterházi, vagy a Széchenyi, hogy lehet ugye eperfával, meg stb., hogy lehet modern gazdaságot csinálni. A Batthyány ugyanezt csinálta, mint a gazdaságot, és elment a pozsonyi országgyűlésbe, mert ő felsőházi tag volt származási alapon, és így lett az ellenzék vezére. És így lett egy németből magyar. Hiszen a vére az magyar volt, de a nyelve a német. Ugyanígy volt egyébként Görgei is, elárulom, hiszen Görgei le is írta, ez is szerepel a kötetben, hogy neki az édesanyja német volt, mert felvidéki, ugye hát Görgő, meg stb. Az mind ott van ugye a Szepességben. Tehát az eredetileg német vidék volt, csak a főurak voltak, vagy a birtokosok, meg néhány ember volt magyar, a többi az német volt, meg néhány szlovák paraszt. És akkor az édesanyja német volt, az apja magyar, és akkor ő is Bécsben volt a királyi testőrségben, mint huszár, fiatal nyalka, huszártiszt volt. Görgei is ugye jó megenső fiatal tiszt, ugye, aki bekerülhet a királyi testőrségbe, az ugye az nem egy rossz huszár volt, és akkor leírta a Görgei, hogy küzdök azért, hogy magyar ember maradjak.
Az ételekre mondjunk még néhány példát. Batthyányról milyen ételt neveztek el?
Batthyányról két étel is van benne, a Batthyányi rizs, itt van a fotón, illetve a Batthyányi mártás. Az a különleges, hogy szereztem meg a receptet. Na, ez nagyon külön. Úgyhogy a Batthyányi család egy nagyon nagy család volt, és nagyon szerteágazó. Nem találtam a receptet, hát fogtam a internetet, szétnéztem, és találtam Batthyányi Katát Londonban, aki a Sotheby's-nak volt akkor a munkatársa, aki a műkincseket árverezi. Ugye ennek a cégnél dolgozik, a világ egy leghíresebb cégénél dolgozik a Batthyányi Kata, és vettem a fáradtságot, írtam a Batthyányi Katának, hogy én egy történész vagyok, aki egy ilyen könyvet csinál, és a őséről, aki egyébként a testvérének volt a fia, a Batthyány Stratman vonalhoz tartozik, a herceg Jákba, és nem a Batthyány Lajosnak a leszármazottja, de ugyanaz a család. Ugye családnak a két ága, én a ősős rokonáról írok a könyvbe egy fejezetet, és hogy tudná nekem ebbe segíteni, és kiderült, hogy a Batthyány Katának megvolt a recept, és akkor saját kézzel megvan nekem, mai napig megőriztem, szépen leskicolta, és telefonon átküldte nekem a faximilia a receptet, hogy így lett meg a Batthyányi mártásnak a receptje.
Fantasztikus, valóban. Milyen érdekes, az az érdekessége, hogy ezeket a recepteket hogyan tudta ön megszerezni?
A legnehezebb a Kossuthnak az egyik receptje volt. A Kossuth koszorúja van egy ilyen, az is meg lesz csinálva egyébként. Ott a rizs is egyébként. Így néz ki, hogy a aszalt paradicsom, meg stb. De nem egy egyszerű rizsecske, meg fácán léve fedelesztve, meg stb. Tehát megvan a készítés titkai, hogy mitől Batthyányi egy Batthyányi. A lényeg az, például visszatérve a Kossuthoz, hogy minden áron meg akartam keríteni a receptet, de sehol nem tartom az. Ennek azon egyszerű oka volt, hogy ezt 1848-ban, ugye akkor volt a forradalom, lelkesedése, ugye Budának a nagy része német volt. És akkor egy német, ugye magyar szívű német csinált egy Kossuthról, egy Kossuth koszorúja örömébe egy ilyen édességet. Igen, ám, de a német volt, hát akkor meg sem maradt gyakorlatilag Magyarországon, végül után nagy nehezen megtaláltam, de az már utána volt. A lényeg az, hogy az osztrák szakácskönyvben találtam meg németül a Kossuth koszorújának a receptjét, ami teljes tökéletességgel le volt írva, mert az is lehet, hogy ez a német utána kivándorolt Ausztriába. Nem tudom, hogy került ki Ausztriába a recept, de Ausztriában ma is egy ismert édesség a koszorút koszorúja, Magyarországon meg bocsánat kifejezés, hogy a kutya se ismerte. És akkor végül már, amikor már meg volt írva, még olvasgattam egy nagyon régi szakácskönyvet, és akkor abba találtam meg, de még szerencsé, hogy az én megtaláltam a németet és lefordítottam, ma németben teljes német precizitással le volt írva, a magyarban meg csak nagy vonalúan, hogy így csinál, de a németnek meg grammokra leírva, ugye, mint a német precizitás, hogy így kell, meg azt csinál, meg azt, tehát tökéletesen le volt írva a recept, és a poén az volt, hogy mikor elmentem tartva, és csinálták ezek az ételeket, mert mindent végig kóstoltam természetesen. Hogy tudnék írni egy szakácskönyvről, hogyha én nem kóstolom meg azokat az ételeket? Tehát mindent megcsinált nekem a szakács csapat, és akkor mondom, az egyik szakács rászot csinálja, szépen hajtogatja, minden ez egy fonott kalács, és akkor csinálja, és akkor mondom, hogy már milyen jó sikert, hát mondja persze, mert már harmadszor csinálja. Akkor esett le nekem a tantusz, hogy ezek a fiúk engem hogy megbecsülnek, hogy előtte a szakácsok mindent megcsináltak legalább egyszer, hogy tökéletesen meg tudják csinálni. Tehát, hogy olyan szinten komolyan vették, ugye egy nagyon komoly szakács csapat, hogy nem csak úgy, hogy ledaráljuk, hogy ahogy sikerül, úgy sikerül, hogy tökéletesen sikerüljön, kinézete, tálalása, minden, hogy például a Kossuth koszorúját kétszer csinálták meg, mire sikerült.
Mondjuk el a kedves hallgatóknak, hogy valóban nem kis utánajárás az ön részéről, a kutatómunka, akkor a szakács csapat részéről, hogy előre főzzék és előre süssék ezeket az ételeket.
És akkor ott voltam, akkor még megsütötték még egyszer.
És még egyszer megsütötték és elkészítették, amikor ön végigkóstolta, és mindemellett még recepteket említünk, hát ezeket a recepteket részletességgel, pontos német precizitással meg lehet találni a könyvben.
Igen, és ezek a receptek még az a különlegessége, hogy a séffel megbeszéltem, hogy haladjunk a korral, tehát ugye megújította ezeket a régi magyar ételeket. Tehát csak abban maradtunk, mint az elején is mondtam, hogy a andrási gulyás az maradjon andrási gulyás, de hogy ő fűszerbe vagy díszítésbe megújítja, az az ő dolga, csak fel lehessen ismerni, tehát hogy ne változzon meg az ételnek a jellege. És mindent megcsinált így, tehát a deák tortától kezdve, ami nagyon finom torta, de nem egy negédes, mint a, tehát ez nem annyira édes, mint az aher, hanem egy nagyon finom torta, és akkor azt is például ehető virággal díszítették. Ugye egyébként a Kossuth koszorúját is ehető virággal, tehát ugye nyilván az eredetileg nem volt benne, hanem ezt már a séf találta ki, hogy ehető virágokat is felhasznált.
Megsütötték és megfőzték előre ezeket az ételeket.
Akkor, mikor ott voltam, tehát legfeljebb bizonyos fázisokat csináltak meg előre, tehát ami, mint tudom én, hogy 3-4 órát kellett a marha húsnak ugye főnie, hát akkor nyilván nem 3-4 órát vártunk, hanem elő volt főzve, és akkor csak alá rottyantott, és akkor befejezte és tálalta.
Valamint képek is társulnak egy mellékletként a könyvhöz.
Meg is lehet nézni az ételek egy részét. Igen.
Mindegyik recepthez van
nem kép? Nem mindegyikről van kép. Mindegyiket lefotóztam, de válogatás, illetve vannak benne más jellegű képek is, hiszen ha tovább megyünk, akkor vannak a konyhakert, és itt a séf is, meg a csapata, a szálloda, vagy bemutatom a természetes gazdálkodást, a saját telkünkön készült egyébként az avason, a szőlő, vagy a paradicsom, vagy a hegyaljai szőlősorok, és mindegyik ételhez még az a különlegessége a megfőzötteken túl, még egy kiváló hegyaljai borásszal is társultam, aki mindegyikhez ajánlott egy kiváló hegyaljai bort. Tehát ugye a magyar az régen nem sört ivott, nem vodkát ivott, hanem a magyar ember az arról volt ismert, hogy bort iszik. magyar az Borisza nemzet volt, tehát mindegyik ételhez van ajánlva egy-egy bor.
Jogosan merül fel az emberben a kérdés, így bennem is. Van ezek közül az ételek közül kedvence?
Van különlegessége, sok különlegesség van. Egyet mondanék el, azt nehéz lenne azt mondani, hogy az a kedvencem, mert több volt, ami nagyon ízle, de hát erre mondanám, hogy a jókai töltött paprikája, mégpedig azért, mert azt nem sima disznóhússal csinálta, hanem birkahússal. Na most, rólam tudni kell, mert csak azok tudják nyilván, akik ismernek, hogy én a birkától viszolygok, hiszen volt egy régi főiskolás birka történetem, ami nem a legjobban sült el, ugye, mert nem volt lefejtve hátjáról, ugye, és akkor a fagyú rajta maradt, és én szagát megéreztem, attól rosszul voltam a birkába, én bele nem kóstoltam volna, de most azt mondtam, hogyha birka hússal csináltál, egy életem, egy halálom, ezt meg kell kóstolni, hát olyan nincsen, hogy írjak egy könyvet róla, hogyha nem kóstolom meg én magam azt az ételt. Hát,
ezt az áldozatot meghoztam.
Igen, megkóstoltam, és kiderült, hogy a birkát úgy meg lehet csinálni, hogy nincs fagyúszag, és nagyon finom. Tehát ez nekem egy óriási reveláció volt, mert édesanyám mindig mondta, hogy ha ennék még az ő főzött, nem főzött birkát, mert nem voltam hajlandó birkát enni. Pedig ő meg tudja úgy csinálni, hogy a rokonok is, hogy nem jó birka, utána a szó szerint a ujjukat nyalták, olyan finom volt, de én azt nem akartam egyszerűen elhinni, tehát meg se kóstoltam, viszont itt kénytelen voltam, mert mondom, hát ha bármi lesz, akkor is meg kell kóstolni, hiszen nem másképp nem tudom megírni, és megkóstoltam, és kiderült, hogy nagyon finom. Tehát pedig jártam araboknál, és ott se ettem birkát, mert mondom, birkát azt nem, tehát halat, vagy bármit, hogy araboknál mit teszik az ember, akkor kecskét, vagy mindent megettem, csak mondom, a birkákat kerüljük, és akkor kiderült, hogy a birkát is, nekem ez volt a könyvnek a hozama, hogy a birkát is meg lehet csinálni jól.
Receptek közül még néhány érdekességet, kulisszatitkot, olyan érdekességet meg tudunk említeni, amire érdemes felhívni a kedves hallgatók figyelmét.
Petőfi Sándor, Petőfiről is több ételt elneveztek, a kettőt főztünk meg, csináltunk meg, egyik a Petőfi tojás. Az egy nagyon egyszerű előétel, de amilyen egyszerű, olyan fenséges, tehát azt tudom javasolni mindenkinek, két okból is egyszerűen olcsó, egyszerű megcsinálni, és nagyon finom. Tehát én meg voltam lepődve, Petőfi töltött, egy kicsit kell vele dolgozni, de nem vészes, tehát mert háromfajta besorolása van ezeknek az ételeknek. Egyik, amit könnyű megcsinálni, a másik az, ami közepes, a harmadik, amit már nehéz megcsinálni, tehát ami ez már az igen jó kell tudni főzni, hogy meg tudja csinálni, és akkor a Petőfi tojás, ami mondom, hogy finom és fenséges, az az, igen, itt van fotón is, az az első kategóriába tartozik, a könnyen megcsinálható, de utána megkérdeztem a végén a séfet, hogy melyiket volt a legnehezebb megcsinálni. És akkor ezt mondta, hogy a töltött fálcán Széchenyi módra. Hát ugye Széchenyi István, tudjuk, az ország egyik leggazdagabb főura volt, tehát el tudjuk képzelni, hogy milyen lehetett az. Tehát mondtam, hogy megcsinálni is olyan, mint ahogy elképzeljük, tehát hogy az csak gyakorló séf tudja megcsinálni, mert formázni kell, meg stb. Tehát ugye az volt a legmocerásabb. Annak is itt benne van a recept, és nem csak a recept, mindegyiknél a séf elmondta a kulisszatitkokat is, hogy kell csinálni. Tehát ez is benne van, le van írva, tehát hogyha valaki jól tud főzni, akkor ezt elolvassa, akkor meg tudja csinálni, de ehhez tényleg jól kell tudni főzni.
Valamint, hát azért korabeli receptek ezek, bár már részben említette, hogy megadta az engedélyt a séfnek, hogy azért modernizáljon, de olyan receptek kerültek ebbe a könyvbe és ebbe a kötetbe, amely olyan alapanyagokat tartalmaz, melyhez manapság is könnyedén hozzájuthat a
érdeklődő. Igen, vagy 50 magyar alapanyag, igen. Igen, tehát nyilván valaki bemegy a bármelyik nagy áruházban, az egy kis ABC-t nem javasolnám, hogyha komolyabb ételeket akar, de nagy áruházban 99%-et megkapja, az 1% kivétel a fácán. Ahhoz mondjuk a búzatéren a piacra kell menni, és akkor a piacon lehet vadhúst venni, de azért mondom, tehát a vadhús kivételével gyakorlatilag az öntetek minden megkapható a nagyobb áruházokban.
Egy könyv és egy kiadvány esetében ejtsünk néhány szót a borítókról is, bár már ugye az igen, óra szimbólumról
természetesen meg én terveztem.
Beszéltünk, tehát óra szimbólum és igen. A 12 közismert magyar személy található a borítón.
A szabadsághoz 12 személy, aki szerepel a könyvben, és ez egyébként Kossuthnak köszönhető, hiszen azt mondta Kossuth egy beszédében, most nem szó szerint idézem, hogy én vagyok a magyar történelem órája, és akkor ide azért van, hogy itt van a magyar történelem órája a 12 szereplővel, köztük Kossuth Lajossal.
És a hátsó borítón pedig...
Addig megjelent könyveim vannak, ugye elérhetőek, hogy hol lehet megvásárolni, hiszen nem csak beszélni kell róla, hanem meg is kell venni, legalábbis, hogyha valaki ebből szeretne főzni például.
Akiben és akikben felkeltettük az érdeklődést a kötet iránt, hogyan juthatnak hozzá?
Hát nagyon egyszerű, hogyha a miskolciak vagy környékbeliek, akkor két könyvesboltban is meg tudják venni, bele tudnak olvasni, nézegetni a képeket, illetve megrendelhető a webshopján, tehát az ország más részén vagy megye más részén, nem kell ezért eljönni Miskolcra, hanem megnyitja a webshopot, megkeresi azt, hogy Csontos László Hőseink az étlapon, kitölti és megrendelés pár napon belül meg is kapja.
kiknek ajánlja elsősorban szerzőként ezt a kötetet?
A műsorokat az étlapon mindenkinek, aki szereti a magyar történelmet és szeret jót enni. Hiszen ezek olyan személyek, akikre igazán büszkék lehetünk, nemzetünk nagyjai, akkor is nagyok voltak, de most több mint 170 év után azt mondhatjuk, hogy ők igen, igazi magyar hazafiak voltak. Egyszer, másodszor pedig, akik szeretnek enni, azok pedig azoknak ajánlom figyelmébe a róluk elnevezett ételeket, azokat a különlegességet, amit ezek a személyek szerettek, és amiket róluk elneveztek. Ebben a könyvben azok az ételek vannak, amelyeket a híres magyarokról elneveztek, és ugye benne van az is, hogy a receptje, meg az is, hogy kell megcsinálni. Tehát ha valaki alapszinten tud főzni, akkor az egyszerűbb ételeket meg tudja csinálni, ha jól tud főzni, akkor az összest.
Szerepel még a jövőbeli tervei között más gasztronómiai témájú kötet és kiadvány megjelentetése? Dolgozik még ilyen típusú munkákon?
Hát jelenleg ilyen tervem nincsen, de minden kötetemben benne van egyébként, mert hiszen még vannak a történelmi regényeim, ott is a mindig a gasztronómia szerepel, hiszen a Árpád kortól a kuducokon át a 1848-49-esig a szereplők azokat az ételeket eszik, amit akkor abban az időben főztek, tehát ugye nyilván nem ettek lecsót az Árpád kortban, hiszen nem volt paradicsom például, vagy paprika. De viszont például a 49-tel kapcsolatban, a különleges küldetésben, ami 1849 nyarán játszódik, leírom a jó slambusznak a titkát. Ezt én is azért tudom, mert egyszer elolvastam, de az hagyján, de aki a könyvkorrektora volt, az hajdúsági származású, és akkor ő mondta, mert én úgy írtam, hogy 32-szer megforgatni, az a rendes, hogy a 32-szer kell megforgatni a slambusz, erre mondta, hogy nem, hanem az úgy rázni kell, tehát hogy nem fokanállal forgatom, hanem magát az edényt, ugye, amiben csináljuk, ugye, azt kell forgatni.
Tehát nem fakanállal kell forgatni, hanem az edényt kell forgatni, igen, az étellel együtt.
Igen, a kondért kell forgatni. Tehát én is tanultam közben, tehát most már tudom, hogy kell jó slambuszot csinálni.
Milyen jó ezért is például gasztronómiai témájú könyveket is megjelentetni.
Zseniálisan ismerem az ételeket, megcsinál sajnos, nem tudom, hiszen nem vagyok séf, de édesem nagyon jó főz, és nagyon sok mindent megcsinált, hiszen volt olyan, hogy írtam egy interneten, van egy blogom, és akkor ott írtam például a szovjet hadifoglyokról, mert feldolgoztam a második világháború, hogy milyen volt magyar hadifoglynak lenne a szovjeteknél, milyen volt a angoloknál, milyen volt a németeknél, és még azt is, hogy milyen volt az amerikaiaknál magyar hadifoglynak lenni, és a szovjetek előjött a csalán, hiszen nagyon rosszul volt az étkezés, és rohadt krumpli, meg káposzta, meg stb.
Meg csalán levestette.
Igen, pontosan, de és akkor egyik barátomnak az édesanyja, ő kárpátaljai, félig magyar, félig ukrán származású, édesanyja ukrán, és akkor megkérdeztem a receptet. És akkor édesanyámnak elmondtam a csalán receptet, és akkor édesanyám megfőzte, mert nagyon jól tud főzni, és akkor édesanyámon megfőzettem, tehát még azt is megkóstoltam, hogy a hadifoglyok sógor minek köszönhető, hogy egyáltalán túlélte a háborút.
És ízlett a csalán leves?
Igen, nekem ízlett egyébként, amikor voltam kint Kárpátalján, akkor direkt elmentem ukrán étterembe, és borsot akartam el. Kiderült, hogy ukrán étteremben minden volt csak bors, nem? Úgyhogy kiderült egy kárpátalja magyar étterembe, viszont találtam kárpátalja borsot, úgyhogy ettem.
Köszönöm szépen a beszélgetést Csontos László írónak, újságírónak, a Hőseink az étlapon című könyv szerzőjének. További életéhez jó egészséget és a jó Isten áldását kívánom.
Köszönöm szépen.
Kedves hallgatóink, ezzel mai gasztronómiai műsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok Önöknek. Viszont hallásra!
Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
Most elhangzott gasztronómiai műsorunkat pénteken 13 óra 5 perckor, valamint vasárnap délelőtt 8 óra 5 perckor megismételjük. Ha tehetik, maradjanak a folytatásban is a Szent István Rádió hullámhosszán.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudetur Jesus Christus. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Keddi adásunk tartalmából. XIV. Leó pápa találkozója madridi egyház megyével. Az evangéliumi öröm tanúiként éljenek a sokféleség egységében. A Szent Atya köszöntötte Madridban az önkénteseket. A keresztények hivatása, hogy az önzetlenség kovászát vigyék a világba. Leó pápa Barcelonában. A keresztények építsék az egységet a megosztott világban.
Queridos hermanos, queridas hermanas, buenas tardes.
Leó pápa beszéde a madridi egyházmegyéhez. Legyetek az evangélium öröm tanúi a sokféleség egységében. A Real Madrid foci csapat világhírű madridi Bernabéu stadionját zsúfolásig megtöltő 80 000-es hívősereggel találkozott kedden este Leó pápa. A tánccal és lendületes énekekkel fűtött egyházmegyei találkozón Leó pápa arra buzdított mindenkit, hogy tanúságtételük akkor tudja megérinteni a város szívét, ha újra tanulják a figyelem lelki művészetét, bízva abban, hogy az ember visszatérhet a hithez, vagy azt felnőttként először tapasztalhatja meg. 14. Leó pápa, aki közismert sportoló, a találkozó kezdetén rögtön megérintette a hitbéli szurkolók szívét.
Yo supongo que para un jugador de fútbol hacer un gol en este estadio es algo que les marca poco la vida. Pero don José, hoy la iglesia de Madrid ha hecho un golazo para siempre.
El tudom képzelni, hogy mit is jelent egy focista életében, ha ebben a stadionban gólt szerez. Ám itt, ma este, a madridi egyház egy bombagólt lőtt. Szólt rögtönözve Leó pápa, utalva a nagyszerű tanúságtételekre, énekekre és játékokra. Spontán megjegyzését a madridi hívek, fiatalok is felnőttek, szűnni nem akaró tapssal jutalmazták. Ez az este a hit nagyszerű himnusza, és a pápa örömmel csatlakozik az Isten dicséretéhez, és erősíti a szép egyházi családi kötelékeket, amely a polifónia, vagyis az egységben rejlő sokféleség művészetét tanulja, kezdte beszédét a Szent Atya. A közösség megteremtéséhez a szíveknek kell énekelnie felszabadultan, amely az egyházban egyedülálló módon a liturgiában valósul meg, a megszabadító üdvösségtörténet nagy emlékezetében. Az éneklés olyan szükséget, amely áthatja az együttélést, és arra indítja a kultúrát, hogy maradjon nyitott a jövő előtt. A főváros Madrid lakóinak öröme átterjed az ide látogatókra, ha a múlandó érzelmet tartós életformába alakítja, amely megújítja az egyéneket, a csoportokat és az egész egyházmegyei közösséget. Az apostolok ezért szólítanak fel oly gyakran az írásaikban az örvendezésre, hiszen Krisztus szeretete ma is sürget minket. Erről tettek ma este többen tanúbizonyságot. Szólt a pápa, hogy a keresztség valóban megváltoztatta az életüket, mert ami bennük volt, átalakult, és szolgálattá vált a közösség javára. Leó pápa Magnifica Humanitas enciklikája is, Nehemiás próféta látomásán keresztül arra utal, hogy az egész közösség neki fog együtt Jeruzsálem újjáépítéséhez. Éppen a sokszínűség válik erőforrása a meghallgatás és a párbeszéd révén, amely közös alapja az igazságosságnak és a testvériségnek. Így épül fel egy különleges kapcsolat az egyház és a város között, a munka és a közelség kapcsolataiban, mert napjainkban a keresztény küldetés egyre inkább a nagyvárosi közösségekben mutatkozik meg, ahol egy új kultúra lüktet és készülődik. A szinodális út lehetővé tette számunkra, hogy mélyebben megismerjük és meghallgassuk egymást ezekben az összefüggésekben, amelyekben az egyházmegyei közösség él és formálódik. Ezért olyan fontos, hangsúlyozta a pápa, hogy ne vonuljunk vissza abba a valóságba, amelyben már egykor biztonságban éreztük magunkat, mert ahhoz, hogy elérjük a város szívét, ápolnunk kell azt a tudatosságot, hogy az igazság szimfonikus és mindig felülmúl minket. Ápolnunk kell tehát a vágyat, hogy megtaláljuk a feltámadottat, aki mindig előttünk jár és megelőz minket. Az Úr keresése és követése a feltétele a mai evangelizációnak, hiszen ma ezt mind jobban érezzük, hogy a nagyvárosainkban már nincsenek térképeink a magabiztos navigációhoz. Újra kell tehát tanulnunk a figyelem lelki művészetét, amely nélkül még az evangélium hirdetése is azzal a kockázattal jár, hogy személytelen ismételgetéssé válik. Az egyház jelenléte egy nagyvárosban az üdvössége misztériumának példabeszéde, ahogy azt Jónás könyvében is olvassuk. Semmi se zavarjon, semmi se ijesszen meg, idézte a Szent Atya avilai Szent Teréz énekét, és azt kérte, hogy egyházmegyei egyházként együtt kínálják fel evangéliumi tanúságtételüket. Higgyenek abban, hogy az ember visszatérhet a hithez, vagy pedig megtapasztalhatja azt először felnőttként. Készüljenek fel arra, hogy ezek az új kezdetek nem kivételek, hanem egy új missziós szabály. A plébániai és egyházmegyei tanácsok célja az, hogy megváltoztassa az ember érzékenységét azáltal, hogy mélyebben meghallgatjuk, mit mond a lélek az egyháznak. Amikor ez megtörténik, akkor az imádás életté válik, és akkor ott testvéri és szolidáris kötelékek születnek az emberek között. Leó pápa arra kérte a papokat, hogy ismerjék meg a közösségi megkülönböztetés gyakorlatát, mint a szinodalitás nagyszerű lehetőségét, hiszen az segít minden egyes közösségnek, hogy kiemelkedjen elszigeteltségéből, és hogy megtapasztalja a Szentlélek örömét.
Sed para todos como una Biblia abierta, que en vuestros rostros y en vuestra vida se pueda encontrar la palabra de Dios.
Legyenek tehát mindenki számára olyanok, mint egy nyitott Biblia. Isten igéje ragyogjon az arcokon és az életükben. A szeretet valójában az a nyelv, ami otthon nézi magát mindenkiben. Zárta beszédét hétfőn este Leó pápa a madridi Bernabéu stadionban tartott egyházmegyei találkozón.
14. Leó pápa Madridban az önkéntesekhez. A keresztények hivatása, hogy az önzetlenség kovászát vigyék a világba. Spanyolországi apostoli útjának madridi szakaszát 14. Leó pápa június 9-én kedden az IFEMA Madrid kiállítási és kongresszusi központban zárta, ahol a pápa látogatás előkészítésében és lebonyolításában résztvevő önkéntesekkel találkozott. Az IFEMA Spanyolország legjelentősebb vásár és rendezvény központja, amely évente több millió látogatót fogad. A Szent Atya érkezésekor elektromos járművel haladt végig az összegyűlt hívek között, majd a hármas pavilonban találkozott az önkéntesekkel. A program során levetítették a Csendes Hadsereg című kisfilmet, amely az önkéntesek szolgálatát mutatta be. Majd két önkéntes tanúságtétele hangzott el. A résztvevők zenei előadásokat is hallhattak, majd 14. Leó pápa intézett beszédet a jelenlévőkhöz. A találkozó végén ajándékcsere, apostoli áldás és közös ének zárta az eseményt. Beszédét a Szent Atya szívből jövő köszönettel kezdte.
Este encuentro es el último de la etapa madrileña de mi viaje apostólico.
Ez a madridi szakasz utolsó találkozója apostoli utam során, és nagyon örülök, hogy veletek madridi és Spanyolország különböző részeiből származó oly sok önkéntessel lehetek együtt. Ti különleges köszönetet érdemeltek, mert jelenléteteket és szolgálatotokat az Úr, az Egyház és a pápa iránti szeretetből ajánlottátok fel. A pápa megköszönte José Cobo Cano bíborosnak, Madrid érsekének az üdvözlő szavakat, valamint az önkéntesek tanúságtételeit és a művészeti programokat. Leó pápa ezután beszédének központi gondolatát fogalmazta meg. Szeretnék megosztani veletek egy egyszerű gondolatot, amelyet így foglalhatunk össze. A keresztények hivatása, hogy az önzetlenség kovászát vigyék a világba. A Szent Atya Jézusnak a kovászról szóló példabeszédére utalt, amelyben az evangélium szerint a mennyek országa olyan, mint a kovász, amely átjárja az egész tésztát. Elmagyarázta, hogy az önkéntes szolgálat ugyanilyen módon alakítja át a társadalmat. Az önzetlenség olyan kovász, amely növeli egy társadalom emberi, erkölcsi és lelki minőségét. Leó pápa hangsúlyozta, hogy napjaink világát gyakran az érdek, a haszon és a nyereség logikája uralja. Sokszor a fejlődést kizárólag gazdasági mutatók alapján mérik, miközben háttérbe szorul az ember teljes kibontakozása. Egy olyan világban, amelyet folyamatosan az érdek és a profit logikája befolyásol, szükség van arra, hogy a növekedést az átfogó emberi fejlődés szempontjából gondoljuk el és éljük meg. Leó pápa emlékeztetett Jézus tanítására is, amely szerint az igazi szeretet nem vár viszonzást. Ha azokkal tesztek jót, akik veletek jót tesznek, mi az érdemetek? És ha azoknak adtok kölcsönt, akiktől remélitek, hogy visszakapjátok, mi az érdemetek? A Szent Atya rámutatott, hogy Jézus Krisztus azért jött, hogy a mennyek országának kovászát vigye a világba, és belekeverje beteg emberiségünk tésztájába, hogy azt belülről gyógyítsa meg. Hangsúlyozta, hogy az Úr halála és feltámadása után tanítványait küldte a világba, hogy szeretetének, igazságosságának és békéjének jelei legyenek. 14. Leó szerint ez nem csupán az ige hirdetés által történik, hanem talán mindenek előtt egy életstílus által is, egy olyan gondolkodás és cselekvésmód által, amely az evangéliumból fakad. Ennek az életstílusnak egyik legfontosabb jellemzője éppen az önzetlenség. Beszéde végén 14. Leó pápa arra buzdította az önkénteseket, hogy a jövőben is őrizzék meg ezt a lelkületet. Testvéreim, haladjatok tovább ezen az úton. Alázattal és szelídséggel, mindig gőg nélkül, de szilárd hittel és nagy lelkű szolgálattal. Végül a boldogságos Szűz Mária oltalmába ajánlotta őket. A szűzanya esdje ki számotokra, hogy mindig és mindenütt Isten országának kovászai legyetek. A találkozó végén a pápa apostoli áldását adta a jelenlévőkre, majd búcsúzóul így szólt. Köszönöm, és viszontlátásra Rómában!
Leó pápa Barcelonában. A keresztények építsék az egységet a megosztott világban. Spanyolországi utazása negyedik napján Madridból érkezett a Szent Atya Barcelonába, ahol a déli imaóra elmondása után buzdító szavakkal fordult a katalán város lakóihoz. Egy háborúktól és megosztottságtól szenvedő világban, ahol a társadalom egyre széttöredezettebb és individualistább, legyünk vértanúk, vagyis az egység, a befogadás, az egyetértés és a béke tanúságtevői és prófétái, akár áldozatok és lemondás árán is. 14. Leó pápa kedden délután kevéssel 2 óra előtt érkezett meg a barcelonai Szent Kereszt és Szent Eulália székesegyházba. A gótikus építészete remek műve adott otthont a találkozónak a Szent Atya és a barcelonai érsekség hívei között. Együtt elimádkozták a déli imaórát, majd a pápa néhány gondolatot osztott meg velük katalán és spanyol nyelven.
Il Concilio Vaticano II define l'ufficio divino come la voce della misma sposa che habla all'esposo.
A zsolozsmát a II. Vatikáni zsinat úgy határozza meg, mint a vőlegényéhez beszélő menyasszony hangját, sőt Krisztus és az ő testének imádságát az atyához. Pál apostol a korintusiakhoz írt első levelében aláhúzza, hogy mi mindnyájan egy lélekben egy testé lettünk a keresztséggel. Leó pápa ebből a két képből, a jegyes és a test képéből fejtette ki gondolatait. Az első kép arra emlékeztet, hogy az egyház és benne a barcelonai közösség is a maga gazdag és változatos ajándékaival és karizmáival elsősorban szeretett jegyes, amelynek tagjait Isten arra választotta ki, hogy a szentek közösségét képviseljék. Ezért a pápa arra szólította őket, hogy újítsák meg az egységre, az egyetértésre irányuló elkötelezettségüket. Az egyház az Istentől jövő szeretetnek a gyümölcse, mely akkor növekszik, ha befogadja ezt a szeretetet, alázatos és hálás szívvel, egységben, mert csak így építhetjük a többiekkel együtt a szeretet műveit. Ferenc pápa néhány évvel ezelőtt arra kérte a barcelonai egyházmegyét, hogy a Krisztussal való találkozásból kiindulva növekedjen a testvériségben és az evangélium hirdetésében. Családias légkört kell terjesztenünk környezetünkben, szolidárisan, nyitottan, készen az irgalomra, az áldozatra, a kölcsönös meghallgatásra és megbocsátásra, hiszen ugyanúgy Isten gyermekei vagyunk, és közös a hivatásunk. Szent II. János Pál Barcelonában járva dicsérte befogadó lelkületüket, és bátorította őket, hogy továbbra is legyenek nyitottak a keresztény testvériségre. Sokuk fáradozik a harmónia és a közösség megteremtésén, túl minden széthúzáson, tanúskodva az igehirdetés, a képzés és a tevékeny szeretet vitalitásáról.
Esto nos lleva a la segunda imagen en la que queremos detenernos, la del cuerpo.
A második kép a test, amelyről a szentírási szakasz szólt. Ugyanahhoz a testhez tartozunk, és ugyanaz a lélek táplál minket. Ugyanarra az életszentségre kaptunk meghívást, mondta Leó pápa. Számunkra az együttműködés nem stílusválasztás kérdése, hanem fiziológiás szükséglet, hiszen mindegyikünk Krisztus ajándékozásának mértéke szerint részesült a kegyelemben. És mi erre válaszolunk a kapott karizmánknak és a ránk bízott feladatoknak megfelelően. A lélek sarkal arra, hogy teljesen átadjuk magunkat, és ezt Isten tervének megfelelően, engedelmesen és bizalommal tegyük. Mint minden testben, közöttünk is vannak erősebb és gyengébb tagok. Egyesek láthatóan végzik feladatukat, mások rejtve belülről cselekednek. Olykor meg sem állva látnak el létfontosságú funkciókat, anélkül, hogy bárki észrevenné. A kapott ajándékok gazdagságában az egység adja az erőnket, és az egységünket a lélek adja. Fontos, hogy egyikünk se engedje tönkretenni az egységet, amelyben Isten minket alkotott, és aminek teljessége felé vezet minket nap-nap után, figyelmeztetett a Szent Atya. Barcelona és a katalánok hivatása és felelőssége az egység építése. Egy háborúktól és megosztottságtól szenvedő világban, ahol a társadalom egyre széttöredezettebb és individualistább, legyünk vértanúk, vagyis az egység, a befogadás, az egyetértés és a béke tanúságtevői és prófétái, akár áldozatok és lemondás árán is. Ahogy a város védőszentje, Szent Eulália és sok más vértanú, mi is legyünk készek lemondani önmagunkról és minden fölösleges dologról, hogy a valóban fontos és örökké tartó dolgokra építsünk. Ezt tanítja nekünk a megfeszített, erre szólít Pál apostol és a szentek példája, ezt akarjuk együtt tenni Jézusnak az utolsó vacsorán atyához szóló szavaival. Én ő bennük, és te én bennem, hogy tökéletesen egyé legyenek, hogy felismerje a világ, hogy te küldtél el engem, és úgy szeretted őket, ahogyan engem szerettél. Mária, az egyház anyja és az egység anyja segítsen minket, hogy hűek legyünk ehhez a feladathoz és ehhez a küldetéshez. Irgalom szent anyja, imádkozz értünk.
Mari di Deo della Mercè, pregheu per nosaltres.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi műsorunk hangzott el. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő, Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.
A napverse.
Nemes nagy Ágnes, lovam. Keresnek, vésik nappalon, feltúrják estemet. Létemből, mint egy osztrigát, tűvel feszítenek. Fülem mögött zizzennek, és ujjuk hajamba kap, s a szekrényből, mint holt tetem, nyakamba omlanak. Hiába, lent dobog lovam, és hangja hallatán a csigalépcső megremeg, s felbúg csizmám nyomán. Térdem közt nyikkan a nyereg, lágy véknya felneszel, két lábra nyúlik, s mint a nyíl, surrogva pattan el. Fülemnél gyönge ág sivít, a fűben semmi nyom, s a hajnal hűvös cseppje fut, mezítlen arcomon.
Nemes Nagy Ágnes, lovam című versét Jakó Beáta mondta el. Nemes Nagy Ágnes magyar költő, műfordító, esszéíró, pedagógus. Diákkorától kezdve írt verseket, folyóiratokban 1945-től publikált. Első verses kötete 1946-ban jelent meg. 1946-ban lépett be a Magyar Írószövetségbe, később tagja volt a Magyar PEN Klubnak is. Ez évben alapította férjével közösen az Újhold című irodalmi folyóiratot, amely csak 1948 őszéig jelenhetett meg, de betiltása után mintegy emblémája lett a Babicsi Nyugat eszmeiségét és minőségigényét vállaló írói irodalmi törekvéseknek. Elsősorban francia és német nyelvű műveket, de antológiákban számos más nyelvből is készült fordítása jelent meg. 1946-tól a Köznevelés című pedagógiai folyóirat munkatársa volt, 1954-től 58-ig a budapesti Petőfi Sándor gimnázium tanára. 1958-tól szabadfoglalkozású író. A költői életmű terjedelmét és a kötetek számát tekintve keveset publikált. További új verseit az 1967-es napfordulóban, majd pedig három gyűjteményes kötetének egy-egy ciklusában adta közre. Ebben az időszakban írta versciklusát az Eknátor jegyzeteiből. Költői munkája mellett a magyar esszéirodalom kimagasló művelője volt. Az 1970-es, 1980-as években mértékadó és meghatározó személyisége lett a magyar irodalmi életnek. Költői munkája mellett a magyar esszéirodalom kimagasló művelője volt. Az 1970-es, 1980-as években mértékadó és meghatározó személyisége lett a magyar irodalmi életnek. Kapcsolatot tartott a magyar irodalmi emigráció számos jeles tagjával is. 1991-ben hunyt el.
A nap imája.
Uram Istenem, ma egyel több gyertyáig majd a tortámon. Egyel több gyertyáig az idő sötét folyosóján mögöttem. Megállok egy pillanatra, és végignézek azon az úton, amelyen vezettél. A ködös és a napos reggeleken, a veszteségeken és a váratlan örömökön. Nem mindig értettem, merre visz az ösvény, de utólag gyakran felfedezem a nyomodat ott, ahol akkor csak árnyékot láttam. Hálát adok neked az emberekért, akiket mellém rendeltél. A családomért, a barátaimért, azokért a tiszta lelkekért, akiknek nem kellett magyaráznom, miért szeretem a csendet, az erdőt, a vihart és a verőfényt, a régi köveket, vagy a világ ragyogó és melankolikus szépségét egyaránt. Őrizd őket útjukon, őrizd őket, ahogyan engem is őrzöl. És persze emlékszem azokra is, akik már túl vannak a horizonton. Nem tudom, milyen ösvényeken járnak most, és nem tudok utánuk menni. Ezért rád bízom őket is. Kísérje őket ugyanaz a fény, amely minket, bár mi itt lent csak töredékesen látjuk. Hiszem, hogy kegyelmed nagyobb a mi szavainknál, és titkaid mélyebbek a mi tanításainknál. Én Krisztus útján tanultam megkeresni téged, de amikor a csillagokra nézek, vagy a szél hangját hallgatom az erdőben, néha úgy érzem, hogy te sokkal tágasabb vagy minden emberi elképzelésnél. Add, hogy a nekem adott éveket ne hiába éljem. Add, hogy maradjak kívülálló ott, ahol a tömeg vak, de ne váljak soha közönyössé. Add, hogy megőrizzem a csodálkozás képességét egy olyan világban, amelyet te még mindig igyekszel szépé varázsolni. És amikor egyszer az én földi utam is véget ér, vezess majd tovább. Ne az ismeretlenbe, hanem hozzád. Ámen.
Thank you.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.